Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mai ajánló rovatunkban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péterrel beszélgetünk. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai témánk?
Hát a mai témánk a korábbi ismertetőimben felvezetitekkel ellentétben egy nagyon komoly irodalom, természetesen nagyon szórakoztató, legalábbis az én megítélésem szerint, és a maga módján egészen zseniális. Miről van szó? Létezik egy kortárs történészünk, bizonyos Simon Sebag Montefiore, ő angol, tehát Angliában él, 1965-ben született, ebből elég könnyű kiszámolni, hogy hány éves.
56.
Most 56. Na most ez azért tartom fontosnak előre bocsátani, megint csak sajnálkozom azon, hogy ugye nem tudunk prezentációt a hallgatók számára bemutatni.
Viszont én megígérem, hogy le foglak fotózni ezekkel a könyvekkel, mert ilyen sok és vastag könyvet régen láttam együtt.
Igen. Na most a Simon Sebag Montefiore az itt felsorolt könyveket a 90-es évektől az ezred fordulót követő időszakban írta meg. Ő egyébként történész, alapvetően történész. Hadd tegyem hozzá, hogy ez korán sem a teljes felsorolás, amit itt lehet látni, ezeknek a könyveknek a terjedelmét, illetőleg a rendkívül nehéz műfaját illetően. Tehát egy egészen zseniális emberrel van dolgunk, akinek egyébként, hadd tegyem hozzá, a felesége is egy nagyon zseniális író. Az ember csak irigy arra, hogy hát egyeseknek a jóisten két marokkal adta a tehetséget, és hát fantasztikus kutatásokat természetesen ez számára is gondolom, hogy nagyon komoly nehézséget okozott, mert most az itt kezemben tartott két könyv a Szovjetunió történetével foglalkozik, nevezetesen Sztálinnal foglalkozik, és azzal a régióval foglalkozik, ahol ez a sztálini jelenség előfordulhatott. Tehát ő a 90-es éveket több mint 10 évet a volt Szovjetunió területén töltött el, és történelmi munkáinak óriási nagy erőssége, hogy azon túlmenően, hogy egyedülálló dokumentumokhoz is hozzájutott, az úgynevezett oral historit alkalmazza ezeknél a könyveknél, tehát ebben az időszakban még nagyon sokan éltek, akik közvetlenül Sztálin környezetében, vagy közvetlenül a szovjet politika csinálásban élték le az életüket, és olyan ügyesen tudta őket megszólaltatni, tudta elnyerni nekik a bizalmukat, hogy úgy tűnik, hogy tényleg rendesen és őszintén nyilvánultak meg. Természetesen ő nem csak ennek az időszaknak, hanem hogy általában az orosz történelemnek az ismerője, nagyon elmélyült ismerője, hát szeretném mutatni, hogy a Romanovokról írt hatalmas munkáját, de írt Katalinról és Putyilov tábornokról is egy könyvet, ami nekem nincs meg, és úgy mellesleg, ugye miközben ezeket a könyveket írogatta, Jeruzsálemről írt egy ilyen terjedelmet, az ókortól napjainkig, Izrael megalakulásáig a Jeruzsálemről is írt egy hatalmas könyvet. Maga a stílusa élvezetes, de nem könnyű. Éppen ezért, amikor én ezeket a könyveket elolvastam, jutottam arra a következtetésre, hogy hát nyilván egy történészről van szó, és ehhez a témához, és ehhez a féle rendkívül aprólékos kutatáshoz, azoknak földolgozásához, adatok földolgozásához ez a stílus passzol. Tehát nem a szépírónak, nem az újságírónak a stílusa, hanem egy száraz történésznek a stílusa passzol.
Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt a témát idehoztad, mert szinte kizártnak tartom, hogy a hallgatók nagy része ezt képes lenne elolvasni, tehát egészen biztos, hogy olyan élményeket és információkat fogsz velünk megosztani, amit átküzdve magad ezen a általad is említett nehéz stíluson leszűrtél ebből.
Ez valóban így van, tehát ott fejeztem be a mondatomat, hogy hát ugye egy meglehetősen száraz történészi stílusról van szó, amelyen néha komoly munka az olvasó számára is, amíg megérti és átküzdi magát. Nagyot tévedtem, tudnélik Montefiorének nem csak ilyen stílusa van. Ebben az évben jelent meg a Szásenyka című könyve, amelyben viszont szép írói tehetségét bontakoztatja ki, egyébként akkora sikerrel, hogy ez a könyv egy trilógiának, az úgynevezett Moszkva trilógiának az első kötete, és olyan páratlanul izgalmas, és egy olyan viszonylag könnyebb stílusban megírt mű, amely hát világsikert aratott, és nyugodtan mondhatom, hogy most már Kiskunhalason is nagy sikert aratott, mert a Halasi Líra könyvesboltban az összes példány elfogyott, és az egyik olvasó állítólag arra panaszkodott, hogy a könyvet nem tudta letenni, végigolvast, hát azért mondjuk a terjedelem okán akkor föltetően legalább 2 napig nem tudott aludni, de valóban igaz, tehát ez teljesen igaz, hogy páratlanul izgalmas, és hát maga a cselekményszövés annyira áttekinthető, hogy az embert egyébként pedig nem terheli meg, hogy tudjam követni a főhősök sorsát, nem alkalmazza azt a módszert, azt a manapság meglehetősen divatos módszert, hogy az idősíkokkal operál. Tehát visszaugrik, előreugrik, a jelenben dolgozik, és akkor az ember egy bizonyos idő után elveszíti a fonalat. Ő ír 1917-ről, tehát a cári Oroszország végnapjairól. Aztán ír 1939-ről, ez a második fejezete, a sztálini terror időszakáról, és utána ír, ami aztán tényleg páratlanul és fantasztikusan érdekes, 1992-t követő Oroszországról, és azokról az emberekről, akik átélték ezt a szörnyűséges terror időszakát.
Dr. Téglás Péter ajánlójában vannak, amelyben Simon Sebag Montefiore munkáiról beszélgetünk. Maradjanak velünk, folytatjuk az ajánlót hamarosan.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Simon Sebag Montefiore, nagyon fogyasztható könyvének a címe Szásenyka, amely az orosz történelem egy nagyszerűen bemutatott munkája. Mesélj!
A Szásenyka című könyvvel kapcsolatban, ugye korábbi ismertetőnkben megemlítettük, hogy egy zseniális és az eddigi életművéhez képest fiatal, 56 éves történészről van szó, aki hát ugye nem csak rendkívül aprólékos módon dolgozta föl az orosz történelem különböző időszakait, hanem hát szépíróként is remekelt. Az általam ajánlott Szásenyka című rendkívül élvezetes és nagyon igényes könyvet egyébként 2008-ban írta. Ez egy trilógia, az úgynevezett Moszkva trilógia első része. Magyarul csak a Szásenyka jelent meg, a 2008-ban írt Szásenyka, ami 2020-ban, tehát talán egy hónappal ezt megelőzően jelent meg magyarul, és nagyon remélem, hogy egyébként a trilógiának a további 2 kötete is mihamarabb napvilágot lát. Nyilván az idővel gazdálkodva én az első idősíkot szeretném nagyon röviden ismertetni. Ez 1917-ben, vagy azt megelőző néhány hónapban játszódik Szentpéterváron, egy olyan időszakban, amelyet tulajdonképpen úgy lehetne jellemezni Puskin szavaival, hogy lakom a pestis idején. Tudnélik, zajlik az első világháború, az egész világ nyomorog, borzalmas társadalmi feszültségek vannak, különös tekintettel Oroszországban, de a szentpétervári gazdagok és Szásenyka édesapja is, aki egy zsidó származású ember, aki a cár különös kegye folytán az úgynevezett letelepedési zónából Szentpéterváron élhet, és egyébként Bakuban is mindent más hatalmas olajkincsei vannak, és olyan rettenetesen gazdag, hogy azt már ő maga sem képes fölmérni, hogy tegyük hozzá, hogy rendkívül jó üzleti érzékkel és kereskedő érzékkel rendelkezik. Nos, ez a rendkívül dúsgazdag család éli azt a féle életet, amellyel kapcsolatban Puskinnak ez a tragédiája jut eszünkbe, hogy hát a nyakukon a kés a szószoros értelmébe, hisz óriási elégedetlenség van az orosz társadalomban. Szentpétervár gyönyörű város, csodálatos paloták vannak, hihetetlen gazdagság létezik. Már ebben az időszakban óriási élelemhiány van, tehát nagyon éhezik az orosz társadalom, kivéve ezeket a dúsgazdag embereket, akik tényleg duskálnak az anyagi javakban. Na most Szásenyka egy egészen különleges leány, mert a Szmolnéban tanul, tehát abban az intézetben tanul, ahol az orosz társadalom krémjének leánygyermekeit nevelik. Itt valóban nagyon komoly nevelő munka folyik, nagyon komoly tudományokra képzik őket, nagyon komoly nyelvtudást sajátíthatnak el. Szásenyka azonban a család egyik fekete bárányával jó viszonyt létesít a nagybátyjával, aki viszont már ebben az időszakban tagja a bolsevik pártnak. És egy vidéki tartózkodás során olyan hatással van a lányra, szellemileg olyan hatással van a lányra, hogy a lány ez a kivételes életmód ellenére csatlakozik ehhez az összeesküvő társasághoz, ehhez a bolsevik társasághoz, amelyről ugye azért tudjuk, hogy hatalomra jutása az egész világot megrengette, és tulajdonképpen az utóhatásait a mai napig érezzük, de 1917-ben néhány száz főről volt szó, tényleg egy összeesküvő társaságról volt szó, és a történelem különös fintora, hogy ezek a teljesen szélsőséges és radikális emberek ezt a hatalmas birodalmat meg tudták kaparintani. Nos, Szásenyka csatlakozik a bolsevikokhoz, és a nyitó jelenet, egy egészen fantasztikus nyitó jelenet, hogy téli szünetet rendelnek el, egyébként már komoly gondot okoz magának a nevelőintézetnek a fönntartása is, a zavargások és az élelmiszerhiány miatt, ezért a növendéket inkább hazaküldik a családhoz. És midőn áramlanak kifelé ebből a gyönyörű palotából, egyébként Szmolné a mai napig nagyon szép épület, áramlanak ki ebből a palotából, és hát ugye mindenkire vár a megfelelő hintó, vagy már a luxusautó, Szásenykát az ohrana, a titkos rendőrség letartóztatja. Hát óriási döbbenetet vált ki, hogy egy ilyen magas társadalmi osztályba tartozó, a Szmolnéban tanuló diáklányt, fiatal diáklányt, az ohrana elhurcolja, a csendőrökkel elhurcolja, és valami rettenetes, borzalmas cellába lökik be, vallatni kezdik, természetesen aztán az apa nagyon gyorsan eléri korrupcióval és kapcsolatai révén, hogy a lányt egy 24 óra elteltével szabadon bocsássák, de a Szásenykának bizony módja van az orosz társadalmat ezúttal alulnézetből is megtapasztalni.
Innen fogjuk folytatni. Szásenyka címmel könyvajánlót hallanak dr. Téglás Pétertől, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter ajánló rovatában a könyvismertetőt. Itt közben a szünetben elhangzott, hogy ugye egy zsidó családból származik, nagyon-nagyon gazdag zsidó családból Szásenka, 16 éves diáklány, akit letartóztatnak, mert belép a bolsevik párba, de hogy nyilván nem véletlen, hiszen az író maga is zsidó származású. Ez számomra nem derült ki még eddig.
Valóban ezzel együtt úgy gondolom, hogy mondjuk a történet vezetése szempontjából nincs túl nagy jelentősége. Ő egyébként, amennyire tudom, szefárd, tehát spanyol gyökerekkel rendelkezik, és hát egyébként olyan fölmenői vannak, akik hát a cionizmus és a rabbizmus, egyáltalán a judaizmus területén óriási dolgokat műveltek, tehát azért nem előzmény nélküli az ő rendkívüli intellektusa, tehát nyilvánvaló volt honnan tanulni. Na most, ami ugye Szásenykát illeti, tehát az ohránál letartóztatja, és hát ugye megismertetik természetesen az orosz társadalomnak azzal a részével, azzal a rettenetesen nyomorúságos részével, amellyel Szásenyka még hírből sem találkozott, tehát ez a féle idealizmus, ahogy ő most bolsevik, és küzd azért, hogy a népet felszabadítsák, most először szembesítik azzal a kérdéssel, hogy hát ez bizony nem olyan nagyon egyszerű. Még mielőtt az apának sikerült volna ugye a megfelelő patrónust megtalálni, aki kiszabadítja a börtönből, hát egy kis vallatásnak is alávetik, és hát ennek során azért a legkevésbé tisztelik benne a nőt, illetőleg a magas társadalmi állást. A könyvnek e fejezetéhez tartozik, hogy ő azért megmarad ebben a bolsevik mi voltában, és éppen nagy nyelvtudása és egyébként nagyon hasznosítható ismeretei révén közvetlenül Lenin környezetébe kerül, az egyik titkárnője lesz, és hát számára készíti a különböző fogalmazványokat, meg gépel Lenin számára, és aztán itt ismerkedik össze leendő férjével, aki tényleg munkás származású, de ellentétben a többi nagyon dogmatikus, nagyon radikális bolsevikkal ellentétben ez egy normális ember, aki aztán a későbbi Szovjetunióban Sztálin mellett bizony nagyon sokra viszi, és a későbbi tragédiájuknak ez egyfajta előképe.
A történet valódi, vagy pedig nem, és inkább csak a korrajz valódi, amit ad?
A korrajz valódi. Tehát, hogyha valaki most ezeket a könyveket, amelyeket ugye itt szóba hoztunk, valóban elolvassa, akkor rájön arra, hogy honnan erednek azok a féle morzsák, milyen élmények alapján írhatta meg az író ezt a rendkívül lenyűgöző és rendkívül érdekes könyvét, hisz ő ezeket az élményeket akkor szívhatta magába, amikor a volt Szovjetunió területén a legmélyebbre ásta magát a korábbi orosz történelem megismerése érdekében. Tehát a történet valóban kitalált, de az egyes emberi sorsok is, ebben az utószóban említés is, az egyes emberi sorsok nagyon is valóságosak. Valóságosak abból a szempontból, egy ígéretemmel ellentétben kicsit előreugrok ugye az utolsó részbe, megemlítik, hogy azért Oroszországban is történt kísérlet arra, hogy a kommunizmus során elkövetett szörnyűségeket a már összeomlott Szovjetunió után az Orosz Föderációban igazságszolgáltatási eszközökkel kivizsgálják. Hát ez persze nem sikerült. Ezt a németek megvalósították a nácizmussal kapcsolatban. Az oroszok mind a mai napig adósak ezzel, és én úgy gondolom, hogy erre most már hiába is várunk. Az 1992-es időszak, amikor ugye a könyvnek az utolsó fejezete játszódik, ez a jelcini időszak. Az óriási káosz mellett, ami ebben az időszakban Oroszországban uralkodik, azért van mód arra, hogy becsületes és normális emberek igyekezzenek igazságot szolgáltatni azoknak a millióknak, akik nagyon súlyos represszió áldozatai voltak a sztálinizmus időszakában.
Simon Sebag Montefiore, zseniális történész és író munkásságáról, könyveiről hallottak most ajánlót. Köszönjük szépen a könyvajánlót dr. Téglás Péternek.
Köszönöm szépen.